Bódás János, elveszthetetlen öröm. Az nem igaz, hogy az élet kegyetlen. Sok öröm van benn, elveszíthetetlen. Van öröm, mely mindörökre tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, miktől az élet oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad. Ez az öröm, add másnak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod. Adj jó szót, ha kell falatot, erőt, tudást, vagy békülő kezet. Mindez tiéd, vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történik, minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.
A mai alkalommal két blokkba, kétszer-három énekkel készültünk. Az első blokkba Johann Sebastian Bachnak a műveiből válogattunk. Bachról azt hiszem, hogy nem kell túlzottan sokat beszélni, talán mindenki ismeri az ő élettörténetét. Mélységesen hívő ember volt, és az életnek a megpróbáltatásai őt sem keserítették el. Ugye tudjuk róla, hogy 20 gyermeke közül többen egészen kicsi korban meghaltak. Tehát a sors nem volt vele sem kegyelmes. Viszont a művei és az egész élete az arról tanúskodik, hogy mélységes hite volt. Ezért választottuk tulajdonképpen az első részben Bach műveit. Ezek közül kettő is olyan, ami az énekes könyvünk is tartalmazza. Azért nem lehet sajnos együtt énekelni, mert nagyon magasra vannak írva ezek a művek, és az énekkari szopránod annyira magas, hogy azt nem bírná a gyülekezet. Úgyhogy ettől most eltekintünk, hogy közösen énekeljük. Az első énekünk Jézus vigassága. Ismerjük a 294-es számú énekünk. A második az nincsen énekes könyvünkben, az Isten útja biztos út, de gyönyörű szép ének ez is. A harmadik pedig Áldjad én lelkem, az 264. számú énekünk, ezt is jól ismerjük. Tehát ez a három ének az most így szép sorjába.
Jézus igazságon,
Szennyőbb egy így Szentlélek nevében. Amen. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a sertülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Ha az nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Imádkozzunk. Uram, ébreszd egyházadat, és kezd rajtam. Uram, építsd gyülekezetedet, és kezd velem. Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön, és kezd nálam. Uram, gyújtsd meg szeretetet tüzét minden szívben, és kezd bennem. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, szolgálatra kaptam felkérést. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és örülök annak, hogy néhány ismerős arcot is láthatok. Jó néhány évvel ezelőtt ebben a városban voltam segédlelkész, úgyhogy ökumenikus alkalmakon, meg hát esetleg városi rendezvényeken, közös ünnepségeken sokszor találkozhattunk, és láthattuk egymást. Jó látni az ismerős arcokat. Szolgálatra kaptam felkérést, Isten országáról, hogyha jól tudom, folyik ez a háromnapos alkalom, és a mai alkalomra Isten országa közöttetek van témával kaptam egy igehelyet Lukács evangéliuma 17. fejezetéből, a 20-as és 21-es verseket. Helyünkről felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Amikor a farizeusok megkérdezték Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, ahogyan az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Ez Isten igéje. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Isten országáról egyszerre könnyű és egyszerre nehéz beszélni. Lehetséges, hogy Isten országáról hasonlóképpen gondolkodunk, mint egy evilági országról. Egy olyan országról, amelynek vannak törvényei, vannak határai, amelybe lehet belépni és amelyből lehet kilépni. Feltehetően a Jézust faggató farizeusok is egy hasonló gondolkodásmóddal mentek oda Jézushoz, és ők is ilyesmire gondoltak. Talán az a különbsége, hogy ezt a bizonyos Isten országát egy kicsit a magukénak érezték. Egy kicsit nagyon a magukénak érezték. Egy olyan ország, amelyben majd ők lesznek a valakik. Ők lesznek, akik majd előmennek, akik elsők, akik kiemelkedőek a többiek közül. De igazából, kedves testvérek, ezen az estén a farizeusokkal most nem szeretnék foglalkozni. Annyiban viszont igen, hogy ez a gondolkodásmód, ami őket jellemezte erőteljesen, a mai ember számára is kísértés. Az a kísértés, hogy minden csak a saját szemüvegünkön keresztül vagyunk képesek látni. Kialakítjuk a magunk nézőpontját, és egyáltalán nem adunk lehetőséget annak, hogy egy másik ember vagy több ember látásmódját, gondolkodásmódját átvegyük és elfogadjuk. A jelenkor úgynevezett vita kultúrájában ez világosan látható. Amit manapság vitának neveznek, az azt jelenti, hogy két ember leül, mind a kettő elmondja a maga nézőpontját, a maga gondolkodásmódját, véleményét akarja mindenáron lenyomni a másiknak a torkán. És igazából ma embere nem nagyon kész arra, hogy meghallgassa a másik embert. Igen, ilyen a világ, és talán szidhatnánk is a világot. Egy lelkész kollégám mondta, hogy attól, hogy a világot szídjuk, attól mi viszont nem leszünk jobbak. Nagy igazság. Viszont ránk is igaz ez a bizonyos vitakultúra. Ránk is igaz az, hogy minden csak a saját szempontunkon, a saját elgondolásunkon, a saját értékrendszerünkön keresztül vagyunk képesek látni? Mi keresztjének, Jézus tanítványai is ilyenek vagyunk. Kialakítjuk a magunk világát, a magunk világnézetét, a magunk vallását, a magunk kegyességét, és ezt jónak tartjuk, jónak ítéljük, és ehhez tartjuk magunkat. Tehát még odáig rendben is lenne, de a nagy kérdésem az, nagyon sokat foglalkoztat ez a kérdés az utóbbi időben, vajon tudunk-e változni? Van-e még bennünk képesség arra, hogy valaki másnak igazat adjunk, hogy a másik ember hatására megváltoztassuk a gondolkodásmódunkat, hogy megváltoztassuk az értékítéletünket, az értékrendünket, vagy akár megváltoztassuk a saját jellemünket is. Megvan bennünk ez a nyitottság, ez a képesség? Bizony félő, hogyha elzárkózunk a változások elől, akkor elzárkózunk az elől is, hogy Jézus, aki valóságos személy, hogy Jézusnak is igazat adjunk. Hogy Jézus is megváltoztasson minket. Bezárkózunk egy magunk által épített vallásosságba, kegyességbe, és félő, hogy ezzel Jézust is kizárjuk. Még akkor is, hogyha éppen ráhivatkozunk. És kedves testvérek, akkor hogyan is jön el Isten országa? Hogyan jön el Isten országa? Az az ország, amelyért azt hiszem, mi, akik itt vagyunk, minden nap kivétel nélkül imádkozunk. A mi atyánkban jöjjön el a te országod. Magamfajta evangélikus lelkésznek bocsássák meg. Akaratlanul is az egyház reformátorának, Luther Mártonnak a magyarázata jut az eszébe, aki a mi atyánk kérése kapcsán ezt mondta. Isten országa eljön ugyan magától, a mi imádságunk nélkül is. De mi azt kérjük ebben az imádságban, hogy mi hozzánk is eljöjjön. És ugye Kátéról van szó. A kérdés, miképpen történik ez, a felelet, ha a mennyei atya szent lelkét adja nekünk, hogy kegyelm által szent igének higgyünk, és kegyesen éljünk itt ideig, és ott örökké. Eddig az idézet Luthertől. Isten országára tehát nem külső rendként gondolok, ami a környezetem hatására, környezetem megváltozása idézhetne elő, hanem Isten országa személyes. Bennem, hozzám jöjjön el. Isten országa személyesen érint engem. Jézus azt mondja, Isten országa közöttetek van. Biztosan sok lelkésztől hallották már, és tőlem sem fogják, kedves testvérek, sajnos megúszni. Az eredeti görög szövegben a kétféle fordítás tesz lehetővé az eredeti görög szöveg, ez a bizonyos entos hymin estin, vagyis Isten országa bennetek van, ez az egyik fordítási lehetőség, a másik, hogy Isten országa közöttetek van. Isten országa bennetek van. Azt gondolom, hogy ez az első, ez az alapvetés, amivel kezdenünk kell, amivel foglalkoznunk kell, és először is hadd mondjam el, hogy mit nem jelent ez a mondat. Mert ez, Isten országa bennetek van, nem azt jelenti, hogy Isten országa voltak éppen nem is létezik, hanem csak csupán hit kérdése. Ha én hiszem, hogy bennem van, akkor van, és kész. Mint hogyha csak egy bennünk létező valóság lenne. Ugyanakkor némi igazság mégis van ebben a gondolatmenetben, hiszen Isten országa ebben a világban még nem teljesedett ki. Sőt, sokszor úgy tűnik, hogy e világ fejedelme igencsak szorgos és buzgókodik, mindent megtesz azért, hogy Isten munkáját lerontsa, a hívőket becsapja, Jézus követőinek a lelkiismeretét elaltassa, és az örömhírről való tanúskodás iránti lelkesedésünket lelohassza. Ma, amikor az egyházak templomai, gyülekezeti termei, lelkészek, szolgálati autói, számítógépei, okos telefonjai vannak, látszólag nem is lehetne ideálisabb a helyzet arra, hogy az egyház végezze a maga missziói szolgálatát, hogy minél többeket elérjen az örömhírrel. Mégis, mintha most ebben az időszakban, amikor a legtöbb lehetőség áll előttünk, lenne az egyház a legtávolabb a mai emberektől, a mai társadalomtól. Tehát egy óriási szakadék tátongana az egyház és a világ között. És ez nem csak a fogadó készségre igaz, hogy nagyon távoliak az emberek, hanem talán ránk is, akik azt a parancsot kaptuk, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet. A mai egyházat látva az a benyomás, hogy Isten országa még mindig nagyon távol van. Azért van messze, mert az evangélium még mindig kevés szívet járt át. Még kevés szívben hozott megtérést, életújulást. És már is ott vagyunk a témánknál, ahol az ige hirdetést elkezdtük, hogy tudunk-e megváltozni, hogy akarunk-e megváltozni. Készek vagyunk-e arra, hogy Jézusnak adjuk a szívünket, az életünket? Készek vagyunk-e arra, hogy Jézus parancsának engedelmeskedve az ő szolgálatába álljunk? Jézus azt mondja, Isten országa bennetek van. Nagyon-nagyon sok minden van ebben a nagyon egyszerű, rövid mondatban. Benne van a megváltásunk, hogy Jézus az életét adta értünk. Benne van ebben az, hogy mennyei atyánk számára mennyire fontosak és értékesek vagyunk. Ha jó a sejtésem, akkor az igaz gyöngyről, a földbe rejtett kincsről szóló példázat az éppen ezt fejtette ki. Isten számára drágák vagyunk, értékesek vagyunk. Amikor Csákváron beiktattak a lelkészi szolgálatba, az egyik lelkész áldásként egy gyönyörű szép ígét mondott nekem. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. Ékes korona, királyi fejdísz. Isten így értékel minket. Ennyire drágák vagyunk neki, aminél gyakorlatilag szinte nincs is magasabb és értékesebb, magasabb rendű. A legdrágábbak vagyunk számára. Annyira, hogy értünk, a saját fiát képes volt feláldozni. Bent van ebben, Isten a Szent Lelkét adja nekünk. És ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, mert nem úgy adja, hogy az Ószövetség idején, hogy ideig, óráig, egy bizonyos feladat ellátásáig, hanem ahogy Jézus megígérte, hogy Isten Szent Lelke, a Pártfogó nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Mindig velünk van, hogy mindig érezzük a jelenlétét, hogy soha nem hagy magunkra, én veletek leszek minden napon, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És hogy vezessen, támogasson, segítsen minket a szolgálatunkban is. Isten országa bennetek van. És ismerjük Jézus szavait, bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Három gyülekezetünk van, amelynek én vagyok a lelkésze. Az egyik gyülekezetem a Bicskei, és a Bicskei Evangélikus Templom oltár terének van egy boltíves felirata. Fából van fölírva ez az ige. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Általában úgy szoktuk értelmezni ezt a mondatot, hogy ez persze, hát majd a jövőben majd beteljesedik ilyen teológusok úgymondják eszkatológikus értelemben. Tehát majd, amikor eljött az ideje, amikor megvolt az utolsó idet, akkor majd eljön az örök élet, az üdvösség, akkor majd megláthatjuk Isten országát, és természetesen ehhez újonnan kell születni. De, kedves testvérek, mi van akkor, hogyha ez nem a jövőre vonatkozik, hanem a jelenre? A jelenre. Megtapasztalható valóság. Hiszen, ha valaki hisz, kedves testvérek, ott tartottunk, hogy az Isten országa természetesen jövőben bekövetkező esemény, ugyanakkor mégiscsak jelenlevő valóság. Az Isten országa az eljön, az ide érkezik. Ezért mondja Jézus, hogy Isten országa bennetek van. Én hiszem, hogy így is van. Hiszen Jézus már megváltott, az ő kezében, az ő hatalmában vagyok. Nekem adta szent lelkét, aki belém költözött, és megáldja szolgálatomat. Ő fog majd feltámasztani, ahogyan Jézus is feltámadta halálból húsvétkor. Mindezek után milyen indokot mondhatnánk, hogy miért is nincs még itt az Isten országa? Isten országa bennetek van. Ezért mondta így Krisztus Urunk, mert itt van, és benne élünk. És most lássuk a másik értelmezést. Isten országa közöttetek van. Ebből a hívő emberek közösségét, az egyházat, a Krisztus Jézus gyülekezetét láthatjuk. Azoknak az embereknek a közösségét, akik Jézust követik, akik Isten igéhez mérik az életüket, és akikben ott, akik Isten szent lelke. Olyan emberek közössége, akik nem ennek a világnak a farkas törvényeit akarják követni, hanem a szeretet törvényét. Isten országa közöttetek van, mondja Jézus. Amikor a gyülekezetben az asszonykör tagjai elhatározzák, hogy minden hónap utolsó vasárnapján rászoruló családoknak főznek, ezt látom megvalósulni. Amikor gyülekezetünk egyik tagja, egy özvegyasszony tavaszra lebetegedett, és gyülekezetünkből egy másik asszony eljött hozzá és megcsinálta a teljes tavaszi veteményezést a konyhakertben, ezt látom. Amikor meglátjuk egymás hiányosságait, egymás szükségleteit, hogy szükségben vagyunk, segítségre szólunk, és nem kérdés, hogy segítünk egymásnak, ezt látom megvalósulni. Amikor a szeretet diadalmaskodik, az egyéni kényelmünk, önzésünk, birtoklási vágyunk fölött, akkor Isten országa közöttünk van. Isten országa közöttünk van. Amikor eljünk Isten házába, Isten tiszteletre, hogy Isten igére figyeljünk, hogy együtt imádkozhassunk, hogy együtt dicsérhessük szabadító és megszentelő Istenünket végtelen kegyelmért, amit életünk minden áldott napján megtapasztalhatunk, akkor Isten országa közöttünk van. Amikor egymást bátoríthatjuk hitünkben, erősíthetjük a Krisztus követés rögös útjain, akkor Isten országa közöttünk van. Kedves testvérek, ha Isten országa bennem van, akkor közöttünk is van. A hit nem magánügy, a hitet nem lehet közösség nélkül megélni. Ha valakit Isten szent lelke hittel ajándékoz meg, Krisztusban újjá teremtődik, újjá születik, akkor ott van benne a vágy is, hogy ezt egy gyülekezeti közösségben is megélhesse. A hívő ember nem magányos farkas, hanem egy gyülekezet aktív tagja. Végezetül egy történetet szeretnék kedves testvérekkel megosztani. Van egy kedvenc íróm, egy jezsuita szerzetes, aki Indiában élt, Antoni de Mello, és rengeteg példázata van, rengeteg apró kis története, ebből szeretnék egyet megosztani. Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betért egy teljesen új üzletbe, és legnagyobb meglepetésére Istent találta a pult mögött. Mit árulsz itt? Kérdezte tőle. Mindent, amit csak a szíved kíván, válaszolta Isten. Az asszony alig mert hinni a saját fülének. Elhatározta, hogy a lehető legjobb dolgot fogja kérni, amit ember egyáltalán csak kérhet. El is kezdte. Lelki békét, szeretetet és boldogságot, bölcsességet és félelemtől való szabadságot akarok, mondta, majd kis idő után hozzátette, nem csak magamnak, hanem mindenkinek az egész világon. Isten elmosolyodott. Kedvesem, azt hiszem félreértettél, mondta neki. Mi nem gyümölcsöt árulunk itt, csak magokat. Kedves testvérek, a hit és a gyakorlása olyan, mint ez a mag és a gyümölcs kapcsolata. Istenünk kegyelméből megadja a magokat, de hogy mihez kezdünk vele, az csak rajtunk múlik. Nekünk kell ültetnünk, öntöznünk, táplálnunk, gondoznunk, hogy a hit megteremje a megfelelő gyümölcsöket Isten dicsőségére. Ebben segítsen meg minket Istenünk szent lelkének erejével. Amen. Adjunk hálát Istennek, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, kérünk téged ezért a testvérünkért, aki most rosszul lett, hogy te gyógyítsd meg őt. Te add, hogy helyreálljon az élete, az egészsége. És kérünk, ahogy mi most őt látjuk, mint bajba jutott embert, add meg azt a látásmódot, hogy egyenként is tudjunk egymásra tekinteni. Észrevegyük, meglássuk egymáson, hogy mi az, amiben egymás felé fordulhatunk. Mi az, amiben egymást segíthetjük, támogathatjuk. A te ötleted volt, hogy mi hívek gyülekezetben, egyház közösségben éljünk. Hiszen mindnyánknak különféle magukat, különféle karizmákat adtál. Azért, hogy ezekkel szolgáljunk egymás felé. Mi is látjuk saját életünket, nem tökéletes. Sok hiányosságunk, sok bűnünk van, amelyekkel nem is szeretünk másoknak dicsekedni. Sokszor talán még magunknak sem valljuk be ezeket. De köszönjük azt, hogy te ismersz minket, ismered a bűneinket, a botladozásainkat, és kérünk adj vágyat arra, hogy meg akarjunk szabadulni botladozásainktól, bűneinktől, minden gonoszságtól, mindentől, ami te tőled el akar távolítani. Te erősíts bennünk a jót. Te erősíts meg bennünk szent lelkedet, a hozzád tartozást, hogy a te hatalmad megőriz minket hitáltal az üdvösségre, amely készen van. Köszönjük, Urunk, azt, hogy elhoztad országodat. Köszönjük azt, hogy a te országod után nem epekednünk kell, hogy majd egyszer valamikor, talán majd a feltámadás után kerül sor, hanem már most valóság. Valóság bennünk, valóság közöttünk. Ebben erősíts meg minket. soha ne feledjük el, hogy mi most már hozzád tartozunk, belőled élünk, hozzád ragaszkodunk, ahogyan te is ragaszkodsz hozzánk. Kérünk, segíts meg abban, hogy a hozzád való ragaszkodásunk, a belőled való élésünk meglátszódjék életünkön. Készek legyünk változni, változtatni. Készek legyünk alárendelni magunkat a te akaratodnak. Hiszen minden, amit tőled kaptunk, csak a javunkat szolgálja. Áldás és élet, öröm és boldogság fakad belőle. Köszönjük azt, hogy minden nehézség, minden megpróbáltatás is a mi javunkat, hitünk erősödését szolgálja. Add, hogy álhatatossággal tudjunk ragaszkodni hozzád, és álhatatosan, hűségesen, hitelesen tudjuk betölteni küldetésünket itt ebben a közösségben, és azokban a közösségekben is, ahová helyeztél minket. Kérünk, áld meg egyházadat, áld meg ezt a gyülekezetet, és tarts meg mindnyájunkat a nagy napra, amikor már mindenféle felekezeti címkézés nélkül együtt dicsőíthetünk majd téged a te országodban. Addig is hallgass meg imádságunkat, amikor szívünk minden kérését, hálaadását, örömét és bánatát együtt így foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Lélek, bizonyság tévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, míg bátran szólnak, harcra készek, ha én borul le, partva kélanak, hívásom fengem, az Úrhoz gyűjtem népek seregét. Úr halálmat fellobogna, s éberne fősor nemzet fényidén. Úr sokszor a sarnót fogva, maradna, míg nem leborul az ég. Úrunk, e roppant érvet és merész, a munka sok, a munkás oly kevés. Jöjj útra, hívd neki csak Atyát, és adj erőt onnan belül neki, hogy veszni a bogán se hagyják, hiszen te üsz és áltál seregét. Országon jöjjön el, mi lélelém, hirdetve szente szengenyelünk Istenünknek, szüntelen dicséretét. Föld lesz Nagy kegyelmét és jóságát énekeljen minden nép. Nagy kegyelmét és jóságát énekeljen minden nép. Az Atyának és Fiúnak légyen áldás és dicsőség. Élünk együtt, mint örökké, Szentlélek is áldásség. Üdv hozzánna a dallamába, üdv hozzánna a dallamába, boruljon a föld és ég. Amint vagyok, csak úgy jövök, Isten baránya,